Szent István Rádió. A jó hír hangja.
15 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Több mint 11 ezer ukrajnai gyermek nyaralhatott a háború kitörése óta eltelt 2,5 évben Magyarországon, elsősorban a karitatív szervezetek jóvoltából. Erről beszélt Soltész Miklós, a miniszterelnökség egyházi és nemzetiségi kapcsolatokért felelős államtitkára, a Nemzeti Humanitárius Koordinációs Tanács elnökeként Gyenes Diáson. Az ottani tábort a Katolikus Karitász és az Országos Rendőrfőkapitányság szervezte a magyar kormány támogatásával. Elhangzott, hazánk erején felül megtesz mindent azokért, akik a 2,5 éve tartó háború elszenvedői, nem fegyverrel, lőszerrel vagy katonákkal támogatjuk, hanem minden eszközzel a béke megteremtéséért dolgozunk, fogalmazta meg Soltész Miklós. 2022. februárja óta 1.380.000-nél is több menekült érkezett, közülük 46.000-en nyújtottak be és kaptak menedékes kérelmet, 235.000-en pedig ideiglenes tartózkodási engedélyt. A magyarországi karitatív szervezetek 5.333 tonna, mintegy 13 milliárd forint értékű árut vittek ki segélyszállítmányaikkal Ukrajnába. A határokon most is működő segítségpontokon pedig 670.000 embernek nyújtottak valamiféle támogatást. Ukrajna nem akarja megtartani az elfoglalt orosz területeket, az akcióval csak állampolgárai életét védi, jelentette ki az ukrán külügyi szóvivő. Heorhi Tihi azt mondta, az orosz területen végrehajtott hadművelettel akadályozzák újabb orosz egységek átcsoportosítását a Donyecki régióba, és nehezítik az Ukrajnában harcoló orosz erők fegyver, lőszer és üzemanyag utánpótlását. Az Európai Bizottság egészségügyi szükséghelyzet reagálási hatósága több mint 175.000 dózis vakcinát adományoz az afrikai országoknak a majomhimlő elleni küzdelemre, olvasható a testület közleményében. Ebben hozzáteszik, hogy az oltóanyagok régiós elosztásáról az Afrikai Járványügyi és Betegség Megelőzési Központ dönt majd. A szaporodó erőszakos cselekmények miatt egyre inkább nő a politikai feszültség Európában, jelentette ki a miniszterelnök belbiztonsági főtanácsadója a közmédiának nyilatkozva. Bakondi György hozzátette, a migrációs hullám kezdete, vagyis 2015 óta jelentősen romlott a közbiztonság az összes befogadó országban, ám a liberális média igyekszik ezt elhallgatni. Emlékeztetett, az Európai Parlament elfogadta a migrációs paktumot. Ennek egyik célja, hogy azokat az uniós országokat is bevonják a nemzeti keretek szétfeszítésébe, ahol eddig nem voltak migránsok. Magyarország ilyen, ezért aztán már nem csak politikai támadások érnek bennünket, hanem 80 milliárd forintos, plusz napi 400 milliós pénzbírságot rót ki az Európai Unió bírósága. Továbbá a paktum szerint évente több mint 7700 migránst kellene befogadni, illetve 30.000 fő befogadására alkalmas határmenti táborokat kellene létrehozni. A magyar sertés, a baromfi és tejágazat teljesítménye Európai Uniós összevetésben is kiemelkedően növekedett az első fél évben, valamint jelentősen emelkedett a jó és szarvasmarha élő állatexport mértéke is, hívja fel a figyelmet az Agrárminisztérium államtitkára. A piaci környezet jótékony változásai és a gazdálkodói likviditást fenntartó, illetve a fejlesztéseket finanszírozó kormányzati segítség az idén már jól látható erősödést eredményezett az állattenyésztésben, állapította meg Feldman Zsolt. Összehangolt akciót hajtott végre a központi nyomozó főügyészség az úgynevezett óbudai korrupciós ügyben több helyszínen, köztük Óbuda Békásmegyer önkormányzatánál. Az ügyben vesztegetést állítva elkövetett befolyással üzérkedés büntette és más bűncselekmények miatt nyomoznak. A 24.hu azt írta, a nyomozók be is vitték Kis László DK-s polgármestert. Sikertörténeknek nevezte az Erzsébet táborok programsorozatát a Honvédelmi Sportszövetség elnöke. Simicsko István közölte, a kezdetektől ez év végéig hozzávetőleg 1.400.000 táborozó vesz részt a programsorozatban. A KDNP parlamenti frakcióvezetője elmondta, 2012 óta rengeteg élmény várt a táborozókra, és vár is, akik kipróbálhatják egyebek mellett a sárkányhajózást, részehetnek különböző erőpróbákon, valamint a Honvédelmi Sportszövetség programjain, mint például lövészet, evezés vagy a szimulátorok használata. Hetente turnusonként 3000 táborozó kapcsolódhat ki a Balatonnál. Minden harmadik utazó a Balatonon pihen az augusztus 20-ai négynapos hétvégén, közölte a szállás.hu. Siófok és hévíz mellett Hajdúszoboszló, Eger és Szeged vonzza a legtöbb vendéget, részletezte a szállás közvetítő portál. A foglalások csak nem fele 3 éjszakára szól. Végül az időjárásról. Holnap is sokat süt a nap, a fátyol és gomoly felhőkből csak néhol fordulhat elő zápor, zivatar, gyenge marad a szél. A hőmérséklet csütörtökön hajnalban 16 és 21 fok között, napközben 35-37 fok körül alakul. Híreinket hallották.
Reklám.
Nem sikerült a felvételid az egyetemre? Ne csüggedj! Jelentkezz az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem gyakorlóiskola művészeti technikumába. Tanulj nálunk szakmát, szerezd többletpontokat az egyetemi felvételihez, és ingyenes két éves képzésünk ideje alatt nem csak a szakma alapjait sajátíthatod el, de fölkészülhetsz az egyetemi évekre is és a felvételire. Ha szeretnél egy kreatív szakmában tovább tanulni vagy dolgozni, fejleszteni tudásodat egy jó közösség tagjaként, akkor itt a helyed. Jelentkezz nappali rendszerű kreatív szakmacsoportban induló képzéseinkre, érettségire épülő két éves képzésünkre, grafikus, valamint mozgókép és animáció készítő szakokra. Diákjaink jogosultak a szakképzésben tanulókat megillető, illetve igényelhető juttatásokra is. Jelentkezés és további információk a www.technikum.lkke.gyak.hu oldalon. Jelentkezz te is az LKKE gyakorlóiskola művészeti technikumába.
Hallgassa a Szent István Rádiót mobiltelefonján is. Az ehhez szükséges alkalmazás elérhető a Google Play és az Apple Store felületein. Internet kapcsolaton keresztül így bárhol kényelmesen elérhető a rádió adása, a napi evangélium és több más hasznos tartalom. Töltse le és vigye magával a Szent István Rádiót az ingyenes mobil alkalmazással.
Reklámot hallottak. Szentek, szentéletű emberek.
Szent Maximilián Mária Kolbe áldozópap, vértanú. Lengyelországban született, Zunszka volában, 1894. január 8-án. Auschwitzben halt meg, 1941. augusztus 14-én. Mindössze 47 évet élt. Maximilián Kolbe a keresztségben a Rajmund nevet kapta. Szülei takácsok voltak, de később apja gyári munkás lett, édesanyja pedig bábasszony. Öten voltak testvérek, s elég szegényen éltek. Iskola helyett csak otthon tanulhattak. Három testvére korán meghalt. 1907-ben a ferences atyák missziójának hatására Rajmund és Ferenc, a testvére, belépett a ferencesek közé. Rajmund a rendben a Maximilián nevet kapta. Rómába küldték, ahol két doktorátust szerzett. 1914-ben letette ünnepélyes szerzetesi fogadalmát. A rend Krakkóba küldte, hogy a ferences szemináriumban filozófiát és egyháztörténelmet tanítson. 1918. április 28-án szentelték pappá az örökvárosban, Rómában. Tanári munkáját azonban félbe kellett szakítania, mert tüdőbajt kapott. Gyógyulása után elhatározta, hogy a Szeplőtelen Szűz Lovagja címen vallásos folyóiratot alapít, saját nyomdát létesített. 1927 őszén Varsótól 40 kilométerre egy új kolostort épített, és Nyepokalavnovnak nevezte el, a Szent Szűz városa. Kolostora nagy szegénységet, egyszerűséget, de különösen csodálatos Mária tiszteletet sugárzott. 20-an kezdték meg a kolostori életet, és két év múlva már 180 tagja volt ennek a kolostornak. Kolbe atya a ház első házfőnöke és a folyóirat főszerkesztője volt. Ez a szentéletű szerzetes az egész világot meg akarta nyerni Krisztusnak és a Szűzanyának. 1929-ben missziós kis szemináriumot alapított. Rá egy évre négy társával a Távol-Keletre indult, hogy ott is új missziókat alapítson. Gyenge egészsége azonban csak Nagasakiban engedte meg terve megvalósulását. Ott is a helybéli papokkal vallásos lapot szerkesztett, amely hamarosan jelentős példányszámban jelent meg. 1936-ban egy másik kis szemináriumot is nyitott japán gyermekek részére. A rendház építése alkalmával fölmerült a kérdés, hol is építkezzenek. Maximilián atya ragaszkodott ahhoz a helyhez, ami egy domb oldalnál volt. Sokan értetlenül álltak javaslatával szemben, de amikor Nagasakiban ledobták az atombombát, ez a ház teljesen sértetlen maradt, mintha tudta volna, vagy a szűzanya megsúgta volna neki, hogy ide kell építeni, hogy a rendház megmeneküljön. Kétszer járt Lengyelországban, egyszer Indiában, ahol szintén kolostort akart alapítani. Megfordult Románia területén, Jászvásáron is. 1936-ban hazatért, s 3 évig viselte a Nyepokalanovi házfőnöki tisztséget. A II. Világháború kitörése után 40 társával együtt letartóztatták. 1939. december 8-án azonban szabadon engedték őket. 1941. február 7-én másodszor is letartóztatta a gestapó. Május 20-áig börtönben tartották, innen Auschwitzba szállították, ahol a 16.670-es rabszámot kapta. Egyszer megjelent neki a szűzanya, és 2 koszorút tartott eléje, egy pirosat és a fehéret. A piros a vértanúságot, a fehér a tisztaságot jelképezi. Melyiket választod? Kérdezte a szűzanya. Habozás nélkül válaszolt, mind a kettőt, s valóban elnyerte a vértanúság koronáját is, a tisztaság koronáját is. Auschwitzben, a haláltáborban történt Maximilián atya Isten szerető, buzgó, szűzanyát tisztelő szent életének a virágba borulása. Július végén a 14-es barakból, amelyben az atya is lakott, egy fogolynak sikerült megszöknie. A büntetés nem maradhatott el. Karl Fritsch hóhér megtizedelte a 14-es barak fogjait, minden 10-et éhhalálra ítélte. Az atya mellett álló fogolyra esett a 10-es szám. Franciszek Gajovnicnek ki kellett lépnie a sorból. Hangosan felszogogott, hogy feleségét, gyermekeit többé sohasem láthatja meg. Zsidó származású, lengyel őrmester volt. Ekkor hihetetlen dolog történt. Maximilián atya kilépett társa mellé, és azt mondta, hogy cserélni szeretne társával. Az ilyen magatartásért sokszor azonnal agyonlőtték az embert. Ekkor azonban a bátorságon maga, Karl Fritsch, a hóhér is elámult. Aki soha nem szokott kérdezni semmit a raboktól, most azt kérdezte, ki vagy te, lengyel disznó? Lengyel katolikus pap vagyok. Hát legyen, mondta a hóhér Karl Fritsch, és hidegvérrel beleegyezett a cserébe. A 10 halálra ítéltet a 13-as blokk sötét bunkerébe vetették. Máskor onnan szörnyű kétségbeesett kiáltozás, dörömbölés hallatszott. Most azonban nap mint nap csak ima és ének hallatszott ki, amelyet természetesen mindig Maximilián atya vezetett. Mindent megtett azért, hogy imádkozva Istenbe vetett bizalommal készüljenek az örök életben Istennel való találkozásra. Egymás után haltak éhen társai. Maximilián halt meg utolsóként. Nagy boldogasszony vigíliáján a tábori hóhér ölte meg egy fenol injekcióval. Testét, akárcsak a többi fogolyét elégették. 30 év múlva, 1971. október 18-án 6. Pál pápa boldoggá, 2. János Pál pápa pedig 1982. október 17-én szentté avatta Maximilián Mária Kolbe atyát. Aki Varsóban jár, nagyon jól teszi, ha meglátogatja azt a Nyepokalanovnak nevezett várost. Csodálatos munkát végzett ott Maximilián atya társaival együtt. Így imádkozunk. Istenünk, te Szent Maximilián Kolbe áldozó papot és vértanút betöltötted a szeplőtelen szűz iránti odaadással, a lelkekért való buzgósággal és az emberek iránti szeretettel. Közben járására add, hogy a te dicsőségedre embertársainkat buzgó lélekkel szolgáljuk, és így életünkben, halálunkban Szent Fiathoz hasonlítsunk, aki él és uralkodik mindörökkön örökké. Amen. Adja Isten, hogy így legyen.
Hétvégi levél. Események, történetek, gondolatok, életről, világról, hitről, tőlünk önöknek, tőlem önnek. Hétvégi levél.
Kedves hallgatóink, Homa János hétvégi levelét hallják.
Kedves hallgatóink, Gárdonyi Géza 1863. augusztusában született Agártpusztán, ahol ez időtájt minden évben megkoszorúzzák szülőházát Gárdony város önkormányzatának vezetői, illetve a magyar irodalmi élet képviselői. Jó lehet, az író születésnapja harmadikára esett, de úgy gondolom, hogy az egri remetéről pár nap késéssel is érdemes írni, érdemes róla megemlékezni. Hiszen sokan mondhatjuk azt, hogy Gárdonyinak köszönhetjük, hogy megszerettük az olvasást. De neki köszönhetjük azt is, hogy az egri csillagokkal megemlékezett a várvédők hősiességéről. Jó magam, az Én falum című novella füzérrel kezdtem a Gárdonyival való ismerkedést. Igaz, ez már nagyon régen történt, 1967-ben 11 éves lehettem, amikor plébánosom egy könyvet adott kölcsön mindennapos minisztrálásomért. Gárdonyi Géza az Én falum című novella füzérét. Régi könyv volt. Már előttem rongyosra olvasták a lapokat. Pár nap alatt én is kiolvastam. Ahogy mondani szokták, nem tudtam letenni. Különösen furcsálottam, hogy úgy voltak tálalva a történések, mintha az Én falumban Ináncson játszódtak volna. Igaz, a 60-as években már egyre kevesebb volt felénk a nádfedeles vagy a szalmatetős, zsúfedeles ház, de az emberek ugyanúgy éltek, ahogy azt Gárdonyi megírta. A derű és a jó kedv ugyanúgy jelen volt ezekben a novellákban, mint a mi életünkben. A második elolvasott Gárdonyi mű 12 éves koromban az Egri csillagok volt. Nem csak a fiúhoz illő harcos a fejezeteket, hanem a több száz oldalas kötet egészét szerettem. Aztán középiskolás koromban többek között az Isten rabjait és a láthatatlan embert, az öreg tekintetest, majd Ida regényét olvastam nagy érdeklődéssel. Diplomaszerzésem után hosszú évekig Egerben dolgoztam újságíróként. Közben egyre inkább érdekelni kezdett Gárdonyi munkássága. Ez hozott össze dr. Korompai János Gárdonyi kutatóval is, akivel több interjút készítettem, többek között a Magyar Rádiónak, a Napnak, a Képes Extrának. Tőle tudtam meg, hogy Gárdonyi 1906 és 1922 között vezette naplóját titkos írással. Ahogy dr. Korompai János elmondta, Gárdonyi Géza alaptulajdonságaként említhetjük a rejtőzés óhaját. Valami félelem élt benne amiatt, hogy gondolatait időnek előtte megismerik. Amikor az újságírói pályát abbahagyta, s íróként kezdett nevet szerezni, már határozottan félt attól, hogy valaki ellopja, felhasználja a gondolatait, fogalmazványait. Gárdonyi 1906 áprilisában alakította ki a titkos írás módját, de a kódokat nem árult el senkinek sem. Így azt csak 1969-ben fejtették meg. Gyürk Otto honvéd alezredes a számjegyrendszert, Gilice Gábor pécsi egyetemista pedig a betűrendszert. Kedves hallgatóink! A következő fontos találkozásom Gárdonyi Gézával 2013-ban az író születésének 150. évfordulóján volt. A sors úgy hozta, hogy a Kulturális Tárca államtitkára engem bízott meg az emlékév rendezvényének koordinálásával. Az emlékévben több mint 100 programmal emlékezett meg az ország az egri remetéről. A rendezvények megszervezésében Eger mellett Gárdony és a Petőfi Irodalmi Múzeum is részt vett. 21 olyan magyarországi település létezik, ahol megfordult Gárdonyi Géza családja. ezeket a helységeket is igyekeztünk egy-egy program erejéig bekapcsolni az emlékévbe. A Szent István Rádió vállalta, hogy Gárdonyi néhány népszerű novelláját ismert emberek olvassák fel a rádió műsora keretében. Az év során Gárdonyi két utolsó levelét Árverésen szerezte meg az egri önkormányzat. A Magyar Televízióban leadták az irodalmi műveiből készített filmeket, és talán a 2013-as emlékév egyik legjelentősebb megnyilvánulásaként kell említenem, hogy a Kossuth kiadó a kulturális kormányzat támogatásával 18 kötetben megjelentette Gárdonyi műveit. Kedves hallgatóink! Mint tudjuk, Gárdonyi Géza magyar író, költő, drámaíró, újságíró, pedagógus, a Magyar Tudományos Akadémia tiszteleti tagja is volt. 1922. október 30-án hunyt el Egerben. Az egri remete ezt írta végrendeletében. Síriratom semmi egyéb ne legyen, csak felül a keresztrajza, aztán a két név, alatta a két évszám, s jóval alább csak a teste. Gárdonyi halálakor a város teljes gyászba borult. A líceum dísztermében ravatalozták fel. Dr. Szmlecsányi Lajos érsek áldotta és szentelte meg. A temetésen megjelentek a kormány, a főváros, a tudós társaságok képviselői. Eger városa nevében Trak Géza polgármester búcsúzott tőle. Körülbelül 15 ezer ember kísérte utolsó útjára az írót. Az utóbbi időben ugyan agyon hallgatták azt a tervet, hogy a város úgy döntött, hogy Gárdonyi a Bebek bástyán kap díszsírhelyet, pedig a város az 1922. november 25-én tartott közgyűlésén megszavazta a mauzóleum építését, és annak költségeire 200 ezer koronát adott. Aztán tervpályázatot hirdettek, s jó magyar szokás szerint grandiózusabbnál grandiózusabb ötletek születtek, az ellenoldalon pedig grandiózusabbnál grandiózusabb kritikák láttak napvilágot, hogy mit, miért nem lehet megvalósítani. Például, hogy a mauzólamot miért nem a Bebek bástyára kell építeni, és hogy a várban nem lehet új épületet létrehozni. Miközben országszerte évekig gyűlt a pénz Gárdonyi Géza mauzólamára, egyszer csak elfeledkeztek erről a kezdeményezésről. Így 111 évvel Gárdonyi halála után érdemes lenne leporolni a mauzólam építésének tervét, s megvalósítani az író halálakor megszületett mauzólam ötletét. Gárdonyi Géza megérdemelni ezt a várostól, melyet az egri csillagok regényével az egész világon népszerűsített.
Kedves hallgatóink, Homa János hétvégi levelét hallották.
Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Kedves hallgatóink, mai Hitvalló című műsorunkban a 2022. február 2-án elhangzott műsor ismétlését hallhatják, amelyben Bíró Péterné Illés Virág kollégiumvezető, az Egri Szent Orsolya Iskola Központ kollégiumának diákjaival a megbocsátásról beszélget.
Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Mindenki, ámen!
Szeretettel köszöntjük a Szent István Rádió hallgatóit. Mai adásunkban a megbocsátásról fogunk beszélgetni. Eszter, kérlek, olvasd fel Szent Pál szeretet himnuszából azt a sort, amely a megbocsátásról szól.
A szeretet a rosszat nem rója fel.
Szent Pál nem véletlenül jegyzi fel a megbocsátást a szeretet jellemzői közé. Nagyon jól tudja, hogy akik szeretik egymást, azok megbocsátanak egymásnak. És az is igaz, hogy megbocsátás nélkül nem tudjuk a másikat szeretni. Ahhoz, hogy ki tudjunk nyújtani a kezünket a másik felé, elő szívből meg kell bocsátanunk neki. Van egy nagyon szép bibliai történet az atya megbocsátó szeretetéről. Melyik ez a történet?
A tékozló fiú története.
És ez a történet is, hát nem csak a tékozló fiúról szól, hanem bizony rólunk is, a címe is árulkodó. Igazából ez egy példázat, amely az atya végtelen szeretetéről, türelméről, megbocsátó jóságáról és az újrakezdésről, a kapcsolat megmentéséről szól. Mégis kire figyelünk a történetben? Ki a történet főszereplője?
igazából ugye a tékozló fiú a gazdának a fia.
A történetből tudunk róla mindent. Ugye ismerjük minden felelőtlen, helytelen tettét, fel tudjuk sorolni, mi minden rosszat tett, és így van, ez akkor is, amikor bennünk bántanak, sértés ér minket, mi is egytől együtt soroljuk a sérelmeinket, számon tartjuk őket. Az igazságtalanságra, a sérelemre fókuszálunk, mint a történetben, ki az a szereplő, aki számon tartja a rosszat.
A tékozló fiú testvére.
Pontosan. Ugye ő tudja, hogy mit csinált a testvére. A történet főszereplője azonban valójában nem a tékozló fiú, nem rá kell figyelnünk, hanem az atya. Ő viszont az egész történetben igazából csendben van. Nem panaszkodik, ő az, aki a rosszat nem rója fel. Ő az, aki tanúságot tesz a szeretetről. Ki a jó ebben a történetben?
Az apa.
Igen, ő a jó. És van egy rossz fiú. Ki a rossz fiú?
A tékozló fiú.
Igen, igen, első körben ő a rossz fiú. Igen, a tékozló fiú. És ugye az igazság azt követeli, hogy mint a mesében a jó elnyeri méltó jutalmát, a rossz pedig a büntetését. Ki a nyertes ennek a történetnek? Ugye ez egy érdekes dolog.
Hát szerintem az apa már visszakapta, és hát ugye a idősebbik fia eleve ott volt neki, de visszakapta a fiatalabbik fiát. Viszont a tékozó fiú is nyertes a történetben, ugyanis nem azt a fogadtatást kapta, mint amit várt az apjától, és annak ellenére, hogy elmondta, és hogy mit tett, annak ellenére az apja ugyanúgy visszafogadta őt szeretettel.
Ez egy ilyen jó sztori, ugye? Hogy a történetnek két nyertese van. Mit nyertek a felek?
Hát az apa a fiát kapta vissza, a fiú pedig hát így a életét, a szeretteit, a megbocsátást.
Ugye visszanyerték a kapcsolatot, a békességet. Érdekes, hogy a megbocsátás egy olyan játszma, amellyel ugye mind a két fél nyerhet. De vajon helyreállt az igazság is? Elnyerte a tékozló fia büntetését? Mit tudunk mondani a testvérének, aki nem érti apja határtalan örömét, irigli a testvérét?
Szerintem a tékozló fiú a történetben még nem is nyeri el teljesen a büntetését, de később szerintem az, hogy a testvére nem egészen tudta elfogadni azt, hogy az apja így fogadta őt vissza, annak ellenére, hogy mit tett, illetve hogy vele is hogy bánt az apja, annak ellenére, hogy ő ott volt mellette, dolgozott neki, segített neki mindenben. Szóval itt szerintem a testvére haragja lesz a büntetése.
Igen.
De szerintem az idősebb testvér olyan szempontból jobban járt, vagyis jobb élete volt, hogy ugye az apjával volt, míg a fiatalabb ugye szenvedett, amikor ugye tényleg mindenét eltékozolta, és hogy így az idősebb testvérnek szerintem nem kellene irigynek lennie, mert sokkal jobb élete volt, mint a fiatalabbik testvérnek.
Van igazság ebbe a történetbe? Helyre kerül az igazság?
Nem.
Nem tudom. Én megtaláltam benne aztán, ami számomra kifejezi azt, hogy ez egy igazságos történet, hogy mindenki megfizeti a tetteiért. És az éppen az, hogy minden vétkes cselekedet igazából magában hordozza a büntetést. Ugye ez a fiú elment otthonról, de nem úgy alakult a sorsa, hogy ő azt eltervezte. És szerintem ez számára ez egy hatalmas pofon volt. Ez volt a büntetés. És ha belegondoltok, igazából minden vétkünknek valójában az a következménye, hogy egy kapcsolat megromlik, hogy elveszítjük valaki bizalmát, hogy elkezdünk félni, hogy tulajdonképpen elkülönítjük magunkat, és hát ha nagyon benne vagyunk a dologba, akkor igazából egy örök magányra száműzünk magunkat. És mindez ezzel a fiúval megtörtént. Igazából láttuk, hogy a történet végén ott van teljesen egyedül. Ettől nagyobb büntetés, azt gondolom, hogy ott senkit nem érhet. A történet azt is nagyon szépen példázza, hogy a szeretet mindig több, mint az igazság. Hogy az igazság csak is a szeretetben valósulhat meg. Szeretben a megbocsátást úgy írja le, hogy ugye azt mondta itt az adásain említettük, hogy a rosszat nem rója fel, nem striguláz. Aki megbocsát, az nem muzikálja vonásokat, hogy már megint valami rosszat tett a másik. Na jó, nem róljuk fel a rosszat, de attól az ott van. Mit csináljon az ember az őt ért rosszal, az őt ért bántással?
El kell engednie.
És az az érdekesség, hogy a megbocsátást azt más szóval úgy is hívjuk, hogy kiengesztelődés. Ugye ez a gyónás szentsége, azt úgy hívják, hogy ez a kiengesztelődés szentsége. És hogy ugyanaz a szó van benne, hogy valójában ez azt jelenti, hogy elengedjük a másiknak a vétkeit, meg elengedjük a sértéseket. Arra kérlek most benneteket, hogy gondoljunk már át, hogy mi is az, amit el kell engednünk. Mert ez így jól hangzik, hogy na engedd el, de hogy igazából mit? Mi az, amit mindenből, a bennünk kavargó érzésekből, a jogos észterű követelésekből, a büntetésből, a békesség iránti vágyunkból el kell vagy el lehet engednünk?
Szerintem leginkább a bosszút kellene elengednünk, mert az nem tesz jót nekünk se, attól nem lesz jobb nekünk, hogy a másiknak rosszabbat akarunk.
Mi a baj a bosszúval? Azon túl nyilván, hogy nem helyes cselekedet, mert hát attól bosszú, hogy rosszat helytelenül cselekszünk, valakit megbántunk. De igazából az a baj, hogy a történetnek általában így nincs vége, ugye? Tehát, hogy a bosszút bosszú követ. Tehát, hogy belekeverünk egy olyan ördögi láncba, aminek így se eleje, se vége. Úgyhogy jól mondtad, Gabi, igen, tehát, hogy a bosszút azt, igen, érdemes elengedni. Mit tudunk még elengedni? Az érzelmeinket mondjuk? Azt el tudjuk?
Hát,
érdemes, mit kezdjünk azzal?
Hát szerintem nehezen és sok idővel el tudjuk engedni, mert hogyha várunk, és így az idő elteltével csillapodnak így az érzéseink szerintem, illetve a dühünk, a fájdalmunk. Tény, hogy szerintem, hogyha nagyon-nagyon nagy fájdalmat okoztak nekünk, akkor az ott marad akár egy életre is. Viszont, mint a sebeknél is, hogy ott marad a hege, hogyha nagyon mély, viszont már később nem fog fájni. De viszont közben egy hosszú ideig fáj azért még, és felszakadhat, vagy bármi ilyesmi. De idővel elmúlik igazából, és szerintem ez ugyanígy ezzel is kapcsolatos a fájdalom elengedésével is.
Igen, ez így van, de aközött azért dönthetünk, hogy ezt a fájdalmat dédelgetjük, hurcoljuk magunkkal, hagyjuk, hogy kivirágozzon bennünk, vagy mondjuk megpróbáljuk esetleg felajánlani a másikért, megpróbálunk minél hamarabb túllépni a dolgon.
Hát igen, segíthetjük ezt a gyógyulást igazából sok mindennel.
Vagy mondjuk a dühünket, nem? Igen. Tehát, hogy bele lehet ebbe melegedni a mérgeskedésbe, meg a dühöngésbe, de igazából ez rajtunk is múlik, hogy mennyire adunk ennek teret.
Szerintem még azt kell elengednünk, hogy ezt a sebet állandóan így felhozzuk, és hogy újra hagyjuk vérezni.
Igen.
Hagynunk kell begyógyulni, vagy akkor mindig ott fog maradni.
Pontosan, nem szabad ugye felhánytorgatni. Ami történt, megtörtént, ahogy Eszter mondta, nem tudjuk megváltoztatni. Ugye sebek begyógyulnak ugyan, de a nyomuk ott marad. Meg kell tanulnunk, elfogadnunk és velük élni. Nem tudjuk elengedni még, én azt gondolom, hogy az igényt arra, hogy ez a kapcsolat helyreálljon. A szíve mélyén mindenki őrzi a béke vágyát. De ahogy mondtuk, azért megpróbáljuk elengedni a fájdalmunkat, a mérgünket, a dühünket, a sértődöttségünket. Szerintem ezt meg lehet tenni. Meg tudunk úgy bocsátani, hogy lemondunk a jóvátételről? Vagy akár a bocsánatkérésről? Függ ez attól? A megbocsátás?
Hát szerintem igen, már le tudjuk. Szerintem lehetünk úgy, hogy én megbocsátottam ennek az embernek, anélkül is, hogy ő nem kért volna bocsánatot, mert letisztáztam magamba. Tehát azzal csak magadnak teszel jót, hogyha lezárod magadba, és megbocsájtasz annak az embernek, mert akkor már nem pöröksz rajta folytonosan, és igazából az a ő rossz, tehát az ő bűne, az ő sara, hogyha nem kér tőlünk bocsánatot, nem akarná jóvá tenni, és szerinte jó van az úgy, hogy megbántott vége ennek a kapcsolatnak, és ennyi.
Igen, arról nem is beszélve, hogy a szeretet azért mindig mentséget keres a másik számára. Nagyon sok olyan szituáció van, amikor valaki Hát olyan furcsán hangzik, de hogy, tehát, hogy erkölcsileg magasabb szinten áll. Vagy mondjuk képzeljétek egy felnőtt és egy gyerek szituációt, ami egyértelmű. Hogy ugye egy anyuka azt gondol, hogy mindent megbocsát a gyerekének, ugye? De talán nem is tud rá olyan nagyon haragudni. Mert ő az, aki megteheti, mert talán erősebb, nála jobban tud szeretni. Ő az, aki képes elsőként megbocsátani, akár bocsánatkérés nélkül, vagy hát azt is lássuk, hogy egy gyerek ugyan hogy tudná jóvá tenni, amit nekünk okozott. Hát sehogy. Egy kicsit a Jóisten is így van velünk, hogy mintha mi a gyerekei lennénk, hogy hát helyre tudjuk ugyan mi hozni azt a kárt, amit okoztunk. A Jóisten annyival fölöttünk van, annyival nagyobb, annyival erősebb, mint mi, hogy ő megteheti, ő meg tudja tenni, mint hogy egy anya a gyermeke felé, hogy megbocsát minden további nélkül.
Ami annyira fáj, hagyni kell, hadd vigye a szél, homokba írni a bűnt, amivel megbántott más, mielőtt megjegyezhetné. És oda kell lépni, amiben hittél, az már nem a tét. Hogy lehetne bekötözni azt a sebet, ami szíveden ég. Homokba kell írni a szót, ami annyira fáj. Hagyni kell, hadd vigye a szél, homokba írni a bűn, amivel megbántott más, mielőtt megjegyezhetnék. És oda kell menni, megölelni, akkor is, ha nem te vagy a hibád. Annyira fáj, hagyni kell, hadd vigye a szél, homokba írni a tűn, amivel megbántott más, mielőtt megjegyezhetnék. És oda kell menni, megölelni, oda menni,
Van egy kedves történet arról, hogy hogyan jár az, aki a rosszat feltrója, számon tartja. Egy tanítónéni megkérte a kis tanítványait, hogy a következő napra mindenki hozza magával pár darab krumplit. És annyi krumplit kellett mindenkinek hoznia magával, ahány ember megbántotta őket, ahány sérelmet hordoztak a szívükben, ahány megbánást. Úgyhogy hát minden gyerek nyilván valaki csak egyet hozott, a szerencsésebbek, de volt, aki kettőt, hármat, négyet, ötöt, és az volt a feladat, hogy beletették ezt egy zacskóba, és mindenkinek egy hétig ezt magával kellett hurcolnia. Nem szabadultak tőle. És hát a hét végére ezek a krumplik kicsit megpunyadtak, megszottyadtak, büdösök lettek, gusztustalanok, meg hát nagyon kényelmetlen volt ezeket cipelni. És hát mikor letelt a hét, hát a gyerekek bizony nagyon örültek, hogy vége van ennek a játéknak. Megkérdezte a tanítónéni, hogy milyen érzés volt magatokat cipelni ezt a krumplit. És a gyerekek azok bizony, hát elkezdtek siránkodni, panaszkodni, hiszen egy szörnyű érzés volt ezeket a kellemetlen szagú burgonyák kíséretében élni. És a tanárnő ezzel világította meg számukra, hogy hát látjátok, pont ugyanilyen érzés, amikor a lelketek, a szívetek mélyén ott ül a düh, a harag, a gyűlölet, az a láthatatlan, de nyomasztó bűz, amely megmérgezi a szívet, és mindig veletek lesz, ha nem szabadultok meg tőle. Meg kell bocsátani, mert akkor a szívetek csak így lehet szabad és könnyű. Azt mondtuk, hogy igazából a megbocsátással mindenki nyer. Ezt nem mondta, hogy igazából nyer az, aki elengedi, mert azt gondolom, hogy leginkább szabadságot nyer, meg a lelki békéjé nyeri vissza, de hogy nyer az is, akinek megbocsátunk. Mindnyájan pont a megbocsátás által nyerjük vissza a kapcsolatot, nyerjük vissza a békét, de nem csak a sajátunkat, hanem a kapcsolat békét, a másik embert is vissza tudjuk nyerni a megbocsátás által. Olvastam a neten egy ilyen véleményt, hogy olyannak nem lehet megbocsátani, aki azt hiszi, hogy nem követett el semmi rosszat.
Hát neki tényleg nem lehet megbocsátani, véleményem szerint, ugyanis, hogyha azt hiszi, hogy ő nem követett el semmi rosszat, akkor, tehát akkor miért is várok én tőle bocsánatkérést, illetve miért bocsájtsak meg neki, amikor számomra egy rossz dolgot követett el, és esetleg, hogyha mások is tudnak róla, és ő szerintük is rossz, tehát akkor ő, az ő értékelésével van gond, hogyha ő ezt nem tartja rossznak. Tehát én ilyen embernek miért bocsájtsak meg, hogyha nem vesz észre a rosszat, amit tett, és a fájdalmat, amit okozott.
Szerintem mindjárt átértünk ilyen hasonló helyzeteket, és megértjük Esztert. De ha a mesterre nézünk, akkor ő éppen a kereszten mondta azt, hogy éppen a kínzóinak, akik elképzelhető minden módon szenvedését okozták, hogy atyám, bocsáss meg nekik, mert nem tudják, mit cselekszenek. Hogy ez egy ilyen hasonló szituáció volt. És hogy annyi ilyen van, hogy igazából akár mi is egy csomószor, mert teljesen meg vagyunk győződve róla, hogy jót teszünk. Vagy legalábbis egy szükséges valamit. És közben megbántunk vele valakit. És akkor most ne is beszéljünk még arról, hogy a kultúrák, meg ideológiák, meg világnézetek, hogy mennyire más gondolunk arról, hogy kinek mi jó. Kinek kell szerintetek először lépnie? Kinek kell először béke jobban nyújtania?
Persze az ember azt várja, hogyha valami fájdalmat, tehát hogyha valaki fájdalmat okozott neki, hogy akkor azt várja, hogy akkor majd a másik bocsánatot fog kérni, viszont idővel, hogyha ez nem következik be, és esetleg ez ugye a kapcsolatokat is megrontja, akkor és hogyha fontos neki ez az ember és ez a kapcsolat, akkor idővel biztos, hogy a sértett fél fog megbocsátni neki, és elé állni, hogy fiaim, megbocsájtottam ezt neked, rosszat tettél, lépjünk túl rajta, megbocsájtottam, én még hiszek abban, hogy van a kapcsolatunknak jövője, hiszek abban, hogy még meg tudsz változni, és hogy esetleg te is sajnálod, és hogyha akkor tényleg elmondja, hogy ő sajnálja, akkor még van jövője persze, hogyha nem, hát akkor meg én megbocsájtottam, ő nem kért bocsánatot, hát akkor magára vessen. Szerintem mind a két fél kérhet bocsánatot, illetve meg is bocsájthat ugye a másik fél.
Igen, a megbocsátás független attól, hogy kiindul el előbb a másik felé. És igazából ez a tékozó fiú történet és egy ilyen történet, hogy ugye ez a fiú, ez magában már megfogalmazta, hogy, hogy valamit rosszul tett, hogy valakit megbántott, hogy máshogy kellett volna csinálnia, de az atya az, aki elindul elé. Már akkor elindul elé, amikor még ugye csak meglátja a fiát. Még nem kért az a fiú tőle bocsánatot, az atya már szalad elé a megbocsátással. Jézus a keresztényeket egy olyan közösségre hívja, akik képesek megbocsátani nagyon sokszor. Képesen megbocsátani Wittgenstein, akkor is képesek megbocsátani, hogyha nem kérnek bocsánatot tőlük, képesek elé menni a másik elé, képesek megbocsátani annak is, aki azt gondolja, hogy nem követett el semmi rosszat. Ez nem egy ilyen átlagos bocsánatkérős dolog, ez egy nagyon kemény dolog. De Jézus erre kér bennünket. Ismertek-e olyan történeteket, amikor valaki képes volt megbocsátani a megbocsáthatatlant?
Igen, ugye II. János pápa története. 1981. május 13-án egy török férfi Mehmet Ali Asra lőtt II. János párra, amit a pápa túlélt. A pápa később meglátogatta a merénylőjét a börtönben, és megbocsátott neki.
Ismerünk-e még ilyen embert?
Szent Ritát.
Na, Szent Rita.
Aki fiatalon férjhez ment, de a férje nagyon erőszakos volt és vad, de Rita türelemmel viselte, és mindenben engedelmeskedett a férjének egy feltétellel, hogy a templomba eljárhat, és szelídségével és jóságával végül legyőzte a férje rossz természetét, és lelkét Istenhez vezette. De a férje régi haragosai meggyilkolták a férjét, de Rita megbocsátott nekik ezután.
És ismerünk még valakit, aki képes volt kegyetlen kínzóinak is megbocsátani. Hétről hétre megemlékezünk ő róla. Minden templomban megjelenik ez az ismert jelkép és szimbólum, a kereszt képe.
Jézus.
Jézus, ugye? Az előbb említettük is. Szent Angéla, akit január 27-én ünneplünk, szívesen keresték fel őt perben, haragban álló felek, remélve, hogy igazságot szolgáltat és a megbékélés ajándékát nyújtja nekik. Egyszer, két évek óta haragban álló patrícius kereste fel a szent életű Angélát. Sem a püspök, sem a herceg nem tudta a viszálykodókat kibékíteni. Angéla viszont alig szólt hozzájuk pár szót, a feszületre mutatott, és elszánt minden gyűlöletük, átölelték egymást, és hűséges barátokká váltak az ellenfelek. Szent Angéla ugye a haragosok figyelmét a keresztre irányítja. Mi minden történt a kereszten?
Minden emberi gyarlóság, bűn, sértés, igazságtalanság, bántalmazás, fájdalmát és büntetését magára vette. Kiengesztelte az emberiséget, az atyával megbocsátott minden régi és még eljövendőlő bűnt. Maga is megbocsátott kínzóinak, atyám, bocsáss meg nekik, hiszen nem tudták, mit tesznek. Talán éppen erre hívta fel Szent Angéla a haragosok figyelmét.
Istent úgy ismerjük meg, nem csak a tékozló fiú történetéből, mint irgalmas atya, aki maga is megbocsátja a bűneinket, nem tartja számon a vétkeket, elengedi a büntetést. Elengedi a mi büntetéseinket is, de az ellenünk vétkező embertársainkét is. Krisztus keresztáldozatával kiengesztelődött a világgal. Minden bosszút, minden gonoszságot magára vett. Nekünk már éppen ezért nem kell megtorolni a sértéseket, hiszen Jézus már minden bűnös helyett megkapta a pofonokat. Azokat is, amelyek minket illettek volna, és azokat is, amelyeket mi adtunk volna másoknak. Ő az, aki először megbocsát. Ezzel lehetőséget ad nekünk, hogy kiszálljunk a bosszú ördögi köréből. Lehetőséget ad mindnyájunk számára a megtérésre. Már az Ószövetség is felhívja a figyelmünket a megbocsátás lehetőségére, így int bennünket. Hagyatkozzatok az Úrra, ő majd kártalanít. Jézus Krisztus pedig minden adósságot, kártérítést kifizetett helyettünk. Kifizette a miénket is, de kifizette az ellenségeinkét is. Adásunk végén kérjük Isten segítségét, hogy felismerve szeretetét, kegyelme segítségével mi is meg tudjunk bocsátani egymásnak.
Istenünk, Atyánk, Te mindig megbocsátod nyúlsz felénk, taníts minket is megbocsátani. Mivel a Te titkod csak Te tudsz rá megtanítani. Ne engedd, hogy erőt vegyen rajtunk a régi, ismerős rossz, hogy ütést ütéssel viszonozzunk. Adj nekünk bátorságot, hogy felismerjük önmagunk sötét oldalát. Lássuk be, hogy mi is képesek vagyunk elkövetni mindazt a rosszat, amit mások velünk tettek. Ismerjük fel ember létünk törékenységét.
Kérünk, adj bátorságot és alázatot, hogy feltárjuk mások előtt fájdalmunkat. Ne engedd, hogy magunkba zárkozzunk, azzal a meggyőződéssel, hogy ez jogunkban áll, és azt az illúziót tápláljuk, hogy egyedül ki tudunk lábalni a bajból. Ne engedd elfelednünk, hogy egymás testvérei vagyunk. Taníts meg bennünket igaz módon látni, bűneinket, hibáinkat olyannak tudjuk, amelyennek, se nagyobbnak, se kisebbnek.
Óvj meg attól, hogy felnagyítsuk és feleslegesen boncolgassuk a részleteiket. Add, hogy hazánkban az igazságszolgáltatás is valóban az igazságot mondja ki, teljesen, de ugyanakkor emberségesen. Add, hogy megértsük azokat, akik rosszat tettek nekünk, add meg a megbocsátáshoz szükséges bátorságot.
Te azt kívánod, hogy szívünket elárassza a béke. Kérünk, szilárdíts meg bennünk a meggyőződést, hogy nincs olyan rossz a világon, amit te ne tudnál jóra fordítani. Add, hogy higgyük, bocsánatod megelőz minket, és nem várja meg, hogy másoknak megbocsássunk. Jó úrunk és atyánk, taníts arra, hogy ellenségeinket szeressük, és sose számolgassuk, hogy hányszor kell megbocsátanunk. Szeretnénk a 70-szer 7-szeren túl számolni, hiszen te kérted ezt, és mert te annyira számítasz ránk. Ámen.
Kedves hallgatóink, elhangzott Hitvalló című műsorunkban Bíró Péterné Illés Virág kollégium vezető, az Egri Szent Orsolya Iskola Központ kollégiumának diákjaival beszélgetett. A műsort Dankó Zsuzsanna szerkesztette. Elhangzott műsorunkat 23 óra 25 perckor megismételjük.
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.